ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, meg elég hangosan mondani ezt a csapat fontosságát, mert valóban főzhetnék én egyedül, vagy megpróbálhatnék én egyedül főzni egy étterembe. Nyilván tehát nem megy a jó kollégák nélkül, mind a konyhában, mind kint, hiszen csak összeadódik az ő habitusuk, az ő egyéniségük, a felszolgáló kollégák egyénisége, hozzáállása, rutinja, tehát így lesz egy teljes egész ez a vendéglátás.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, a műsorvezetőtársam Jankovics Márton.
Sziasztok!
És a mai vendégünk pedig Barna Ádám, az Esztergomi Bistro 42 társ tulajdonosa és séfje.
Így van, én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit.
És az első kérdésem az, hogy mi visz rá valakit arra, hogy egy kifejezetten sikeres budapesti vendéglátó helyet ott hagyva egy világjárvány kellős közepén a várostól, hát a Budapesten kívül nyisson egy új helyet.
Igazából, hogyha visszanézem, hogy merre is jártam, merre is dolgoztam, mindig volt így 6-7 évente egy ilyen nagyon éles váltás, ami mind stílusába, mind konyha stílusába is nagyon különböző volt, és itt is eltelt ez a 6-7 év, és egyszerűen éreztem azt, hogy jó lenne egy picit felfrissülni, és mellé pedig jött egy olyan lehetőség, egy hirtelen jött lehetőség, amit nem szerettem volna kihagyni.
Azt ugye mondjuk erre, hogy a Szent Andrea borbár.
Étterem.
Étterem Szent Andrea étterem. És borbárnak
az éttermét. A Skybarnak a konyháját, ezt a két konyhát vezettem.
Igen, és akkor ezt tavaly volt, ugye? Tavaly
így
volt
az a váltás. 2020 őszén volt a váltás.
Amikor az éttermek, lehet, hogy akkor pont még nem, de már pár héttel később
a bezárás előtt.
Így van, akkor már nagyon benne volt a levegőbe, tehát tényleg egy olyan váltás volt, ami éreztük, hogy nem lesz sima ez a előttünk lévő néhány hónap. Én mégis úgy gondoltam, hogy akivel váltottam meg, akinek a társa lehetek ebbe a vállalkozásban, a Varga Sándor, én bíztam abba, tehát tudtam azt, hogy ez előbb-utóbb egy jól működő vállalkozás lesz, és ezért voltam ilyen biztos benne, hogy akkor is váltottam.
Mondod, hogy van ez az ilyen 6-7 évente váltás az életedbe. Ezeket akkor így egy idő után valamennyire tervezed is? Tehát például ezt mondjuk élt benned ez a gondolat korábban is, hogy tényleg jött egy ajánlat, vagy egy hirtelen lehetőség, és beleugrottál?
Igazából nem kerestem, csak egyszerűen az ember érzi azt, hogy valamikor élesebb és másképp működik, és egyszerűen én éreztem azt, hogy talán jót tenne ez. De korábban is így volt, hogy nem kerestem, hanem úgy jött egy lehetőség.
Igen, tehát azt mondjuk el, hogy te Békés Csabáról indultál, ott is kezdtél először dolgozni, ha jól tudom.
Így van.
És utána pedig egy ausztriai kitérővel kerültél a Szent Andreához.
Így van. Voltak, tehát a iskola elvégzése után voltak kisebb helyek, jöttem, mentem, és utána, ami nagyon meghatározó volt, egy 14-5 évig, de abban is voltak ezek a szakaszok, ezek a 6-7 éves szakasz, amikor még csak konyhán, utána pedig 6-7 évet a háznak a vezetésével töltöttem, ez egy vadászkastély volt Békés megyében, és utána, tehát ez a magyar vidék, ez a határ mellett 20 kilométeres körzetben nem volt szinte település, egy tisztás közepén egy 150 éves kúria jellegű épület, és ott az igazi...
Ez hol volt pontosan?
Ez Bél-Megyeri Vadászkastély. Uh-huh. Az igazi őszinte vendéglátás a legjobb értelembe véve.
És szeretted, akkor... bocsánat, szeretted ezt a kúria hangulatot? Mert gondolom azért ennek így megvan egy ilyen...
Ja, nagyon.
Kúriának ez az ilyen tényleg saját atmoszférája.
Így van, tehát megvoltak az illatok, a nyikorgó lépcső, a ház körül is, tehát egy ős parkban volt az egész, az évszakok változását olyan egész másképp lehet megélni, mint a városba. Úgyhogy abszolút megvolt ennek a szépsége. Aztán pedig jött Ausztriába, költöztünk a családdal, ott éltünk 6 évet. Ott pedig Salzburg tartományba, ott fönt a hegyen, tehát az megint igaz, hogy vidék volt, de egy egész másfajta vendéglátásról szólt.
És ott mit csináltál pontosan?
Ott egy menedzser házaspárhoz kerültem, ott is egyből egy egyszerűbb helynek a konyháját bízták rám, és nekik voltak olyan munkáik, ahol helyeket menedzseltek, vagy bajban, vagy bankcsőd, vagy eladás előtt álló helyeket, és akkor velük 3-4 helyet üzemeltettünk, illetve a konyháját vezettem, és ott valahogy ott is úgy alakult, hogy egyre jobb helyeknek a konyháját bízták rám.
Ezzel az Ausztriával kapcsolatban még az jut eszembe, hogy nyilván, ahogy a legtöbb esetben ez sokszor ilyen egyszerűen egzisztenciális döntés is már, mint az, hogy mások a fizetések Ausztriában, meg az életkörülmények akár, de a gasztronómián vagy a vendégláteson belül is gondolom ez egy hatalmas tanulási lehetőség is közben. Most akármelyik másik ország nyilván, de mondjuk te Ausztriában mi az, amit mondjuk elsajátítottál, vagy gyorsabban el tudtál sajátítani, és mondjuk ha maradsz Békés Csabán, vagy Békés Csaba közelében, vagy akár Magyarországon, akkor ez több kerülő út kellett volna hozzá?
Igen, hát ez 2008-ban volt, azért másról szólt a vendéglátost, akkor indult egy ilyen evolúciója, vagy egy ilyen megújulás is, és akkor még másképp jutottunk az információkhoz, nem volt ilyen könnyű az információ áramlás, jobban kellett kutatni, az, hogy alapanyag után az egész másról szólt itt az alapanyag beszerzés, tehát hogyha a marhahús az azt jelentette szinte, vagy akkor kezdtük tanulni, hogy mit jelent a jó marhahús, mert nekünk akkor még az volt a jó marhahús, amit frissen a hentesnél megvettük, és tudjuk, hogy azt nagyon nehéz jól elkészíteni egy friss marhahúst. Azt én éreztem, tudtam, hogy a vadat, nagyon sok vadat dolgoztam föl, és készítettem elő, és nyúztam, tehát hogy a húsfeldolgozás nagyon közel állt hozzám, és azt persze ott azt megtanultam, láttam, és itt, hogy a marhahúsnál se lehet az másképp, hogy amikor akasztva szárítunk vagy érlelünk egy vadat, és egy-két hét múlva az mennyivel megfelelő hőmérsékleten tartva, mennyivel jobb azt kezelni, és mennyivel jobb dolgokat lehet belőle kihozni, akkor a marhahúsnál sincs másképp, csak 2008-ban nagyon nehéz volt ezekhez, meg vidéken lehetetlen volt ezekhez hozzájutni, aztán olvastunk cikkeket, hogy hogyan lehet ezeket érlelni, de hát az kis barkácsolás volt ahhoz képest, az ipari léptékekhez képest, vagy egy nagy szállodához képest, és akkor, amikor az Ausztriába kikerültem, akkor pedig ott szembesültem azzal, hogy milyen lehetőségek, meg mennyi rétege van ennek, és hogy miről szól az alapanyag beszerzés, és az alapanyag, a jó alapanyag megtalálása.
És azóta amúgy közelített a Magyarország ehhez a tapasztalathoz, amit mondjuk akkor 2008 után Ausztriában megtapasztaltál?
Ja, mindenképp, hogyne, persze. Igaz, hogy ott a mai napig jobban működik a regionalitás, tehát a regionalitás a nagykereskedőknek is úgymond szívügyük, vagy jobban belefonják, veszik a kínálatukba, tehát másképp működik ez, de egyébként nyilván nálunk is jóval egyszerűbb.
A legtöbb séf, aki vezető budapesti étteremben dolgozik, akár csak te is dolgoztál így, azok mind azért egy ilyen hasonló kanyar volt általában a pályájukon. Ez kikerülhetetlen ezen a szinten, hogy külföldön is kell egy pár tanulóév?
Hát sokat segít, tehát ez a világlátás, ez sokat segít. Vannak olyanok, akikben ez benne van, tehát hogy így vezető magyarországi séfekben is benne van, akik nem járt, aztán az Pesti István sem, meg többen vannak, akik nem dolgoztak külföldön, és valahogy bennük az ráéreztek nagyon erre, hogy a változásra, vagy valahogy megvolt a segítség, vagy az információ, de biztos, hogy meg leegyszerűsíti a világlátás, meg az utazás.
És hogyha most visszatérünk Magyarországra, és még mindig ennél a... most nem Ausztriát hasonlítjuk össze akkor Magyarországgal, hanem ugye van egy ilyen másik állandó reláció, amit itt nálunk is ezekben a beszélgetésekben gyakran előkerül, a Budapest és a vidék különbsége, vagy nem tudom, ezek a dinamikák, amik így zajlanak, és hát a Bistro 42 megnyitását is egyértelműen úgy értékelték, és ugye most már a Dining Guide top listájára is felkerültetek, hogy hát ez is jelzi a változást a vidéki, úgynevezett vidéki gasztronómiában. Te ezt a folyamatot hogy értékeled most túl, akár a ti szerepetek tekintetében, vagy de nyilván azon túl így általánosságban te is érzékeled a változásokat?
Ja, igen, hogyha azt nézzük, hogy már valamerre utazunk az országba, hogy azért jó érzés az, hogy bármerre indulunk, akkor tudjuk, hogy egy jó helybe belebotlunk, vagy találunk jó hely, egyre jobb, több jó helyet, ahol amiért érdemes akár elutazni is, vagy pedig, hogyha arra van dolgunk, akkor jó érzéssel és szívesen megyünk oda.
Mautner Zsófi volt itt néhány hete, hónapja, és akkor ő mondta, hogy úgy érzi, hogy kifejezetten azt sem túlzás mondani, hogy robbanás előtt áll a vidéki vendéglátás Magyarországon. Nem tudom, mennyit mond ennek ellent, hogy azért Esztergom nincs, azért mondhatjuk, hogy Budapest vonzás körzetében van. Mennyire tudtad volna elképzelni, hogy ugyanezt az éttermet egy sokkal távolabbi ponton megcsinálni? Tehát mondjuk nem a Balatonhoz és nem a fővároshoz közeli régiókban.
Hát lehet, hogy a határ közelsége is azért segít, illetve az agglomeráció, Esztergom agglomerációja egész nagy, tehát azt hiszem 36 ezeres a város, de azért 70-80 ezeres agglomerációja van. Azért nyilván át kell gondolni, hogy hol életképes egy vidéki étterem, bármennyire is jó, de azért én úgy érzem, hogy abszolút valós igényt elégítünk ki, és nekem van egy olyan gondolatom, hogy nem tudjuk, hogy az utazási szokások mennyire változnak meg. Tehát nem tudjuk, hogy mennyire térnek vissza a vírus előtti idők, és hogy azt az utazási kedvet, meg azt az utazásra szánt pénzt, azt nem vidéken költik el az emberek, és ezáltal valóban robbanás előtt is állhat a vidéki gasztronómia.
Említetted Pesti István nevét az előbb. Tata nincs olyan messze Esztergomtól. Beszélhetünk arról, hogy van egy
régió,
ahol már inkább több, hát nem is tudom, felső kategóriás étterem is elfér, és épp ezek is segítik is egymást?
Akár elképzelhető is ez valóban. Meg azért valóban mind a kettő olyan desztináció, mind a két város, vagy mind a két régió, ahova a városból is hétvégente akár egy kirándulás erejéig eljönnek Pestről a vendégek, vagy pedig mind a kettő hely is olyan, ahova egy-két éjszakát is el lehet tölteni és felfedezni a környéket.
Te tapasztalsz hozzátok ilyen gasztroturizmus? Tehát, hogy van, aki azért megy Esztergomba, hogy nálatok egyen, vagy ilyesmit? Tehát, találkozol ilyennel?
Abszolút. Tehát, hogy több időt is töltök kint, vagy egyre több időt a vendégtérbe is, meg a vendégekkel is, és nagyon jó érzés azt látni, hogy meg szembesülni vele, hogy valóban azért is jönnek. Vagy lehet, hogy nem feltétlen azért, de hogy Esztergomot választotta kirándulásként, és egyértelmű volt, hogy hozzánk jön. Tehát sokat tudatos fogyasztónk, vagy vendégünk.
De akkor ezek szerint, tehát, hogy ahogy utaltál is rá, hogy maguk az esztergomiak, tehát, hogy és agglomerációval együtt mondjuk, de hogy ők egy nagyon jelentős részét, vagy hát a nagy részét teszik ki a vendégkörnek.
Tehát, hogy van, akkor igen. Mm. És ez abszolút a szállásunkhoz is kapcsolódik, tehát van egy butik hotelt üzemeltetünk a Rudolf házban, 6 szobával, 3 apartmannal, és abszolút érződik ott is, hogy az odaérkező vendégek egy része is célzottan hozzánk jön.
Sokszor beszélünk séfekről, és most már azt is mondhatjuk, hogy több séf már kvázi sztár státuszban van Magyarországon, viszont lehet, hogy azért kevesen tudják, hogy pontosan egy étterem esetében mit csinál. Tehát mondjuk a focihoz szerintem többen értenek, mint hogy egy konyha.
Focihoz mindenki ért, mint tudjuk.
Igen, hogy egy séf az mondjuk egy edző, vagy inkább a csapatkapitánynak felel meg.
Először is, hogy nagyon, nagyon szerencsés időszakban vagyunk most szerintem mi séfek, mert hogy hány olyan szakma van, meg hány olyan szegmense van a világban, ahol fontos dolgok történnek, és megy a napi rutin, és senki nem kíváncsi úgymond rá, meg nem foglalkoznak ennyit vele, tehát egy picit már néha furcsa is, hogy amikor úgy cikkek jelennek meg róla, ami sokszor meg se osztom, és nem azért, hanem egyszerűen azt érzem, hogy annyi minden más fontos van, hogy tényleg ez valóban ennyire fontos, de hát ahogy mondtátok, hogy a focihoz is értenek, szerintem a főzés is így van ez, hogy egyrészt a főzőműsorok hatására, meg az elmúlt 4-5 évben hihetetlen fontos lett, hogy mit eszünk, és hogy főzünk, és hol eszünk, és a jó helyek. Ez volt az egyik gondot. A másik pedig az, hogy talán inkább csapatkapitány.
Te is ott lent focizol a pályán, és nem az vagy, aki a kispadról mondja, hogy akkor ez legyen, meg az legyen, hanem te is ugyanúgy azt gondolom, hogy része vagy.
Tehát, hogy biztos van egy olyan szintje is, meg valakinek úgy is működik, én jobban érzem magam úgy, hogyha érzem a konyha rezdülését.
És amúgy hozzászoktál már, mert interjúkban is említetted, hogy te nem vagy az a kifelé forduló sév típus, vagy aki különösebben élvezni ezt a reflektorfény részét, tehát te szereted nagyon csinálni szenvedéllyel azt, amit a konyhán meg a vendéglátás közben csinálsz, de hogy ezt a részét, ami akár az ilyen típusú interjúk, mint amit most is csinálunk, ez neked nem jön annyira természetesen. Ehhez azért így most már pár éve bekerültél ebbe a reflektorfénybe. Hozzászoktál-e egy kicsit ehhez a szerephez?
Ja, persze, hozzászoktam magához a tévészerepléshez, azokat, tehát hogyha egy módon van rá, inkább elkerül, vagy nem is az, hogy elkerülöm, hanem talán nem érzem olyan komfortosan benne magam, de ez onnan is jön szerintem, hogy amit az előbb elmondtam, hogy én ezt sokkal egyszerűbben tekintek a szakmánkra, tehát sokkal művészetnek nevezik, tehát hogy én szerintem inkább kézművesség, mesterség, mint hogy művészet, és ezért érzem azt, hogy persze szeretem, csinálom, amit szeretek, ahogy tudok, és ennek, hogyha örülnek az emberek, meg örülnek a vendégek, akkor én is örülök, és egyébként szívesen kimegyek, meg szívesen tartom velük a kapcsolatot, meg ez a része, azt nagyon szeretem.
És hogyha egy kicsit a Bistro 42 nevére koncentrálunk most, akkor ebből a Bistrót mindenki érti. A 42-t, hát az értheti mondjuk, aki olvasta vagy látta a Galaxis Utikalóz stopposoknak című. Hogyha ugye ez a szuper számítógép az életértelmét úgy fejti meg, hogy 42, és erről további dolgokat nem hajlandó elárulni. Te amúgy, tehát hogy jött ez a név, és te szereted-e az angol humort, vagy más megfontolással mögötte?
Igen, szeretem. A könyvbe belekezdtem, nem olvastam el. Sokat olvasok, de valahogy ez nem jött át. Egyébként, hogyha már csak ennyit jelent, hogy az élet értelme, a 42 az élet értelme, szerintem akkor ezzel így rendben vagyunk. Mert az evés, ivás, étkezés, gasztronómia, ezek az élvezetek, hogyha ez az élet értelme, akkor az úgy az azért nem rossz. Egyébként a név pedig onnan jött, hogy a Varga Sándor, akinek a társa lehetek ebbe az üzletbe, ő programozó matematikus, ő azért jobban van a számokkal, és igazából az ő ötlete volt, és innen jött. A másik dolog pedig, hogy a popkultúrába, a filmiparba, meg a természetbe és építőiparba nagyon sok helyen előfordul a 42-es szám, és innestől kezdve meg mióta a 42-t lett az étele neve, nekünk is nagyon sokszor szembe jön, nagyon érdekes. Úgyhogy ennyi ennek a sztoria.
De ezzel kapcsolatban van még egy kicsit, lehet, hogy furcsa kérdésem, hogy szerinted amúgy a humor és a gasztronómia, az, tehát hogy ennek létezik közös metszete, tehát van humor a gasztronómiában? Majd elmondom én is, hogy mire gondolok, de hogy így mondjuk általánosságban erre a kérdésre te...
Hát ilyen kikacsintás mindenképp, tehát hogy ilyen... Én csak erre gondolok, de kíváncsi vagyok, hogy te mit értesz rajta, hogy mit gondoltál.
Hát például eszembe jutott az, én egyszer voltam a Szentendrében, amikor te voltál ott a séf, és akkor ott elém került egy olyan tál, ami egy szivart formázott. Tehát teljesen, először hozzá sem mertem érni, mert mondom, mert ez éppen egy égő szivar, itt előttem egy hamutálon, és kiderült, hogy ez egy... Kacsamáj terén volt, igen. Barackos, ahol a hamu volt a...
Mogyoró hamuval.
Az, igen, és elképesztően finom volt, de hogy mégis egy nagyon furcsa, bizarr érzés volt, igen. Egy szivart, egy égő szivart megenni, és hogy például eszembe jutott ez, hogy téged ez a, gondolom ez az irány, vagy nem tudom, hogy ez az irány, például a Bistro 42-be ezt jelen van-e, de ezt például én úgy értekem, hogy hát ezt nem nagyon lehet más, hogy mint egy tréfát fölfogni, és hogy ezek szerint az ilyen típusú tréfálkozás vagy játékosság akkor része ennek a gasztronómiai világnak.
Hát igen, az, hogy sokat gondolkoztam rajta, hogy mitől lesz a mi munkánk egyébként maradandó. Tehát nyilván attól lesz maradandó, hogy élmény lesz, később is emlékszünk rá, vagy emlékszik rá, aki ott járt, és fel tudja idézni, és valami megmarad. Persze elsősorban nyilván az ételek íze az, ami meg kell, hogy maradjon, mert akkor, tehát annak kell, hogy élmény legyen, de hogyha egy estébe vannak ilyen kis gegek és olyan maradandó dolgok, amire emlékszik, az felrázza az egész estét, az jobb hangulatba telhet. Egyébként több ilyen dolog van, meg több ilyen dolog voltak olyan amuzbusok, ilyen üdvözlő falat, ahol kavicsok, dunakavicsok közé raktam, tésztából sült kis körözötten megtöltött tészta kapszulákat, amik kavicsnak nézett ki, és ez arra is jó volt egyébként, amikor a vendég megérkezik, van benne egy pici feszültség, amíg meg nem kapja az első italát, amíg nem érzi azt, hogy jó helyen van, De amikor van egy pici geg, és megkapta az első italt, és történt vele valami, ez egy ilyen üdvözlő falat volt, akkor az úgy elindítja az estét. És visszatérve arra, hogy nyilván ez egy egész estés, vagy egy mondjuk egy két és fél órás degusztációs menüben, amikor van két-három ilyen dolog, akkor annak ott helye volt, de nyilván vidéki vendéglátásban, meg az, amit most mi képviselünk, elsősorban még most, az egy ilyen, én őszinte vidéki konyhánk nevezem, nem biztos, hogy ez a legjobb definíciója, vagy meghatározása, de ezek a dolgok azért itt is, tehát egy-két fogás mellett is lehet ilyenekkel találkozni, igen.
És hát ha már említetted, akkor hogy kell értelmezni az őszinte vidéki konyhát?
Az volt a gondolatom, hogy aki tudja, hogy hozzánk jön, ő is megtalálja a számítását, vagy hogy hova érkezik, de egy olyan vendég is, aki csak sétál az utcán, és betér egy bisztróba, és egy jót akar enni, és mondjuk nem is érti, különösebben érdekli a gasztronómia, ő is csak azt érzi, hogy egy ragúleves teszik, hogy itt valami egész más, tehát hogy megtalálja benne azokat az ízeket, azokat az ismerős ízeket, de érzi, hogy valami itt azért sokkal komolyabb munka folyik.
Ezt jó, hogy említed, mert ez abszolút egy kérdés, hogy mennyire kényszerült ilyen szempontból kompromisszumokra, hiszen itt volt korábban vendégünk Vonberg Frigyes, aki azt mondta, hogy ez például szerinte mindenképpen még mindig egy probléma, hogy Magyarországon még mindig az az uralkodó nézet, elvárás egy étteremmel szemben, hogy nagy és kiadós adagokat hozzanak, és
olcsón.
Igen. Mennyire, és akkor pont most említetted ezt a réteget is, hogy azokhoz is szeretnétek közelíteni, aki csak enni szeretné egy jót, és nem azért, mert jött, mert hogy olvasta a Dining Guide-ban, vagy nem tudom hol. Hogy ez nálatok, ez pontosan mit jelent, hogy mennyire sikerül ezt a távolságot csökkenteni?
Én úgy érzem, hogy mi jól megtaláltuk ebbe az egyensúlyt, meg a kínálatunkba, tehát találkozik a kínálatunk az igényel. Nyilván benne volt sok mindenkibe, tehát amikor elkezdtük, akkor jöttek a kommentek, ezek az unalomig ismételt, nem jól lett elmosva a tányér, kicsi adag, amikor egy-egy ételfotót, ami viccesnek tűnő, de nem mosolyogni se tudunk már nyilván rajta. Tudtuk, hogy a nyitás után, hogy lesznek esetleg olyan, akik fenntartással kezelik, hogy egy budapesti séf egy top étteremből milyen ételeket fog a kínálatba tenni, és tehát ugyanazt a kifinomultságot, ugyanazokat az ízeket hoztuk, csak egy picit nagyobb adagba, és különösen figyeltem arra, hogy a köret is esetleg, még ha külön kis tálkába jelenik meg, akkor egyúttal az a tányéron szebben néz ki az étel, ugye kicsit kevesebb van rajta, az adagban egyébként kiadós, mert mellette ott van esetleg egy köret, és nem beszélve arról, hogyha ketten, hárman, négyen étkeznek egy asztaltárság, akkor így, hogy a kis tálakban van a köret, akkor bele lehet kóstolni, és lehet szedni sokkal lazábban, fesztelenebbül a másik ételéből is.
És akkor azt mondod, hogy ez így úgy tapasztaltaitok szerint így beállt ez a egyensúly, ami...
Igen, sőt, ezek a negatív kommentek eltűntek, uh-huh. És most pont a napokban találkoztam egy olyan kommenttel, ahol azt tették szó, hogy nagyon jó volt minden, szerintük az adagok nagyok voltak. És ez olyan jó volt hallani, hogy tényleg most már van ilyen, aki azt mondja, hogy nagyok az adagok, mert hogy szebben nézett volna ki a tányéron. És ez...
Ha már a kommenteket szóba hoztad, mi ugye az újságírásban, hát ez egy örök téma a kommentelés és az újságírás kapcsolata, de hogy amúgy egy étteremnek mennyire, hogy mondjam, fontos ez a nyilván fontos a mai világban a szociális média meg az egyebek, de hogy mennyire van kitéve mondjuk egy jó étterem, aminek van amúgy is helyi törzsközönség, meg minden egy az ilyen típusú kommentelések. Létezik olyan, hogy ez így csökkenti egy étterem forgalmát érzékelhetően, hogyha nem tudom, érkezik x számú ilyen negatív komment, vagy igazságtalan komment?
Én nem hinném, hogy a kommentek. Tehát, hogy nézegetjük, tehát pontosan a kollégáink megvan az, aki ezzel foglalkoznak, ők tartják a kapcsolatot a kommentelőkkel, de igazából én nem hiszem. Tehát az idő úgy is minket igazol. Tehát mi, ha jót akarunk adni, jót adunk, szeretjük, amit csinálunk, akkor a végeredmény valóban lehet, hogy van egy kis százalék, akinek ez nem tetszik, az, az majd nem fog jönni, és egyre kevesebbet fognak azok az emberek kommentálni.
És amúgy már szóba került ez a szintén örökös téma ma is, ahogy a hagyomány, mondjuk úgy, hogy magyar konyha nálunk, meg a mindenféle ilyen újító törekvések a gasztronómiában, hogy hogyan egyeztethetőek össze, vagy találnak egymásra, és ennek te is egyébként régi szószólója vagy, hogy ez mennyire fontos, ugye, hogy a csabai kolbászt is mindig a lecsóidba, meg a... szóval, hogy egyáltalán, ha végignézünk az étlapodon is, akkor is egy csomó felismerhető magyar fogás található, csak nyilván te rajta hagyod a saját stílusod, vagy kezed nyomát. Ezt te hogy látod, hogy ez mennyire terjedt már el, vagy mennyire fogadta el a közönség ezt a fajta szemléletet?
Érdekes, hogy ennek is van egy ilyen íve, én úgy érzem, meg azt látom, hogy ezelőtt egy 5-6 évvel, vagy mondjuk 7-8 évvel ezelőtt olyan volt, mint hogy a szégyeltük volna az ételeinket, tehát nem kerültek föl az étlapra, és akkor pár évvel ezelőtt mindenki elkezdett magyarul főzni jobban, tehát magyar ételeket, és ezt kereste. Most pedig lehet, hogy az utazás hiánya hozza azt, hogy egyre jobban kitekint mindenki, mint egy pár évvel ezelőtt, csak most megvan hozzá a tudásunk, tehát összességében ugye a szakmának, meg az alapanyag ismeretünk, meg utaztunk, meg láttuk a világot, és most már másképp nyúlunk ételekhez, amit ezelőtt 15 évvel fúziósnak neveztek, tulajdonképpen most is fellelhetők egyre inkább ezek a dolgok, vagy egy-egy országnak a jellegzetességei felkerülnek. De alapvetően, tehát hogyha megvan egy konyhánk az identitása, akkor azért a főcsapás irány, meg az ízek, azért csak ezeken az ízeken nőttük fel, ezeket szeretjük, ezeket tudjuk igazából főzni, és ez egy kiindulási pont.
Ha már így a hagyományoknál tartunk, elmondtad többször azt, hogy anyukád meg nagymamád is nagyon jól főzött, meg hogy ezek a gyerekkori ízek tényleg fontosak, nem csak egy szófordulat nálad, hanem ezek ilyen meghatározóak. Te emlékszel amúgy arra, hogy mikor kezdtél el úgy főzni először igazán, vagy mikor döbbentél rá arra, hogy ez így jó dolog, vagy egyszer már ebbe találtad magad?
Általános iskolás voltam még, amikor az iskolába hazaérve egyedül voltam otthon, és vagy ki volt készítve valami, amit tehát sokat főztem édesanyámmal, és utána meg ahogy dolgozgattam mellette a konyhán, vagy segítgettem mellette a konyhán, akkor úgy, amikor hazaértem az iskolából, hogyha esetleg nem volt ebéd, akkor vagy én csináltam valamit, lehet, hogy csak tojás, először még kisiskolás koromban csak tojásból, meg ebből abból, de aztán meg később már voltak, amikor ki volt készítve, és egyszerűen csak meg kellett főzni, és valahogy nem is volt kérdés, hogy utána a pályaválasztáskor, hogy ezt választom.
Olyan séfként, akinek kifejezetten fontos a hús és a hússal való foglalkozás, mint ahogy azt mondtad is az elején, milyen érzés az, hogy a húsevés az elmúlt években egyre érezhetőbb támadások keresztüzébe került, és egyre többet lehet arról hallani, hogy ha minél kevesebb húst teszünk, annál jobbat teszünk a környezetünknek.
Én szinte biztos vagyok, hogy változás előtt van a szakmánk többféle szempontból, és az egyik az pont az alapanyag felhasználás miatt. Attól függetlenül, hogy nagyon szeretem a húst, de én nagyon szeretem a zöldséget is. Én úgy érzem, hogy otthon is gyakran változatosan elkészítjük, és a kínálatunkban és az éttermi kínálatban is azért izgalmas dolgokat hozunk, és lehet kihozni belőle, ha követelemként, ha önálló ételként is. Tehát pont az idén is, tehát a kukorica ár is most azt hiszem 2,5-szerese a tavalyhoz képest, tehát ez biztos, hogy most megint generálni fog egy húsár növekedést, és ez majd azt fogja generálni, hogy azért egyre több zöldségnek kell lenni a kínálatba, ha a fenntarthatóság miatt, ha azért, mert egyszerűen nehezebben elérhető, akármi miatt is. Úgyhogy biztos, hogy energiát és gondolatokat kell beletennünk abba, hogy minél több zöldségétel és vegetáriánus étel, mert te pedig az aztán lehet, hogy a korral is jár, de az ember érzi magán, én is érzem, ha böjtöl, tehát többször így böjtöl, vagy szoktam néha böjtölni, hogy azért néha úgy jól is esik elhagyni a húst egy-egy időszakra.
És ezeket a mesterséges húsok például, ezek téged mennyire villanyoznak fel?
Nagyon nem. Én úgy érzem egyébként a mentes dolgokkal is, tehát hogy vannak glutén-laktózmentes ételeink az étlapon, de az soha nem laktózmentes tejtermékből készül, hanem akkor elhagyunk. Mert hogyha van egy étel, vagy van egy desszert, amit tejszínnel, vagy vajjal akarunk elkészíteni, akkor annak értéke vannak annak a tejszínek, a vajnak, akkor azt nem akarom növényi tejszínnel helyettesíteni, hanem akkor olyan desszertet készítünk, amiben nincs. Tehát ezzel én nagyon nehezen tudok megbarátkozni, Úgyhogy, hogyha húsmentes, akkor az legyen zöldség, és nem műhús.
De akkor ezeket, mert mondtad, hogy nagy változás előtt áll a szakma ilyen alapanyag szempontból, úgy érzed, és akkor egy séfnek akkor az így fontos, hogy ne csak így kövesse a trendeket, vagy így loholjon a trendek után, hanem hogy kicsit így gondolkodjon néha arról is, hogy milyen irányba tart ez az egész folyamat, és kicsit próbálja elébe lépni, vagy úgyis az a kereslet, ami éppen a vendégek, amit várnak, és azt itt és most kell kielégíteni, és nem majd 5 év múlva.
Hát ezt érezzük szerintem ennek a rezgését, meg ebbe az információ áramlásba, úgy azért az ember ezzel dolgozik, ezzel dolgozunk, ezzel kelünk, ezzel fekszünk, úgyhogy szerintem ezt úgy szépen folyamatában erre reagálunk, ahogy azt a kereslet igényli.
Említetted a határ közelségét már korábban. Mennyiben egyrészt érezhető a vendégkörön, hogy közel van a szlovák határhoz, Esztergom, másrészt az étlapon próbálsz-e néha úgy nyomat, ennek a nyomát, próbálod-e az étlapon rajta hagyni ennek a közelségnek a nyomát?
Korábban azt mondták, hogy ugye a helyi éttermeknek a vendégek jelentős része Szlovákiából érkezik, most kevésbé érezzük, tehát vannak vendégeink, egyébként egyre több Szlovákiából is. A kínálatban még nem feltétlen, tehát még szerintem egy pár hónap múlva később elképzelhető, hogy inkább helyi sajátosságokat is, meg környékbeli hagyományosabb ételekhez is nyomok, most még nem jellemző.
Azt ugye tudjuk, meg itt is sokszor elhangzott már az adásban, séfektől jellemzően hangsúlyozzák, hogy a vendéglátás, most lehet, hogy a séfek vannak középpontban a médiában, de hogy ez egy csapatmunka alapvetően, és hogy csak egy jó csapattal lehet jól csinálni, és hogy közben meg itt, hát a nyáron nagyon sok hang szólt arról, vagy megszólalás, hogy mekkora munkaerőhiány van, vagy ilyen minőségi munkaerőhiány, és hogy ez nektek, hogy mennyire jelentett kihívást így egy induló étterem esetében, hogy azt a csapatot összeállítani megfelelő minőségbe, hogy ne csak az ételek legyenek adott esetben jók, hanem nyilván a felszolgálástól a bármilyen kis részletig.
Hát ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, meg elég hangosan mondani ezt a csapat fontosságát, mert valóban főzhetnék én egyedül, vagy megpróbálhatnék én egyedül főzni egy étterembe. Nyilván tehát nem megy a jó kollégák nélkül, mind a konyhában, mind kint, hiszen csak összeadódik az ő habitusuk, az ő egyéniségük, a felszolgáló kollégák egyénisége, hozzáállása, rutinja, tehát így lesz egy teljes egész ez a vendéglátás. Nekünk, hogy a csapat hogy alakult, amikor novemberben nyitottunk volna, aznap kellett zárnunk, és akkor ment egy ilyen 5-6 hónapos kiszállítás, street foodokat készítettünk, és addig a csapatnak egy magja úgy szépen csiszolódott. Volt olyan kollégám, akivel korábban már dolgoztam együtt, ott helyi kollégák maradtak ott, és így csiszolódott össze egy piszok jó kis csapat, és azóta is a nyitás után pedig úgy folyamatosan erősödtünk, úgyhogy valóban, tehát mi is nyilván éreztük mi is, hogy nehezebb kollégákat találni, de valahogy úgy jó ránk találtak, és nagyon jó kis csapat állt össze.
Volt néhány adás előtt vendégünk szomelié, aki azt mondta, hogy például a borász szakma az egy nagyon férfias szakma, és önőként például elég nehezen tudott áttörni. Ez például a séfeknél mennyire előző, hiszen azért a séfek többsége, be tudunk női séfet is mondani, de azért a séfek, az ismert séfek többsége is férfi. Mennyire jellemző ez nálatok?
Ja, hát abszolút. Én mindig szeretem, hogy a konyhánkon van nő, kollega nő, mert valamiben ők a jobbak, és jó tesz a csapatnak, hogyha van. Ettől függetlenül nyilván nekik más a fontos az életben, úgyhogy ezért is lehet az, hogy azért 30-35-40 évesen más a dolgok az életben, és ez nyilván egy nehéz szakma, és 14-15 órákat dolgozni, az férfias munka.
Beszéltünk ugye az adás elején erről az egész körről, amit így bejártál, Békés Csabától, Ausztria érintésével Budapestre, és aztán Esztergomba, vidékre vissza. De egyébként el tudod azt képzelni, hogy az életedben, hogy akár, vagy van ilyen titkos terved, hogy majd egyszer még Békés Csabán is legyen egy éttermed, vagy nem, nincsenek ilyen titkos lapok a paklitban?
Igazából ezt se terveztem, tehát azt se terveztem, hogy éttermem lesz valahogy, tehát ez így a szituáció hozta. Az se kizárt egyébként, miért kizárnám ki.
Akkor nagyon szépen köszönjük Barna Ádámnak, hogy eljött hozzánk, és elmesélte mindezt. Nektek pedig azt köszönjük, hogy hallgattatok minket. Őrizzétek meg ezt a jó szokásatokat. A Filéző Podcast adásait megtaláljátok a 24.hu felületén, illetve a Spotify-on, vagy bármelyik egyéb podcast felületen, ahol szoktatok ilyesmit hallgatni. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!